0,5%-kal nőtt a GDP éves összehasonlításban, másfél éve nem volt hasonló. A Nemzeti Nyomozóiroda is vizsgálódik Miskolcon, 4 koraszülött halálának okát már tudják, egyelőre nem találtak összefüggést. Újabb áldozatok, megkezdték az iszlamista tüntetők táborainak felszámolását Kairóban. És borvacsora Kokóval, az új szezon szombaton indul új műsorvezetővel. Jó napot kívánok! Éves összehasonlításban 2011 vége óta, vagyis másfél év után először nőtt a GDP. A második negyed évben 0,5%-kal emelkedett a bruttó hazai termék 2012 azonos időszakához képest. Negyedéves alapon 1% az emelkedés. Elsősorban az építőipar és a mezőgazdaság segítette a növekedést. Elemzők szerint az év második felében tovább gyorsulhat a gazdasági növekedés.
Az új sínek alapját építik az Esztergom-Budapest vasútvonalon. Az M0-ás autóúton pedig már ebben a hónapban befejezhetik a körgyűrű déli részének bővítését. Ezek az út és vasút fejlesztési munkák jelentősen hozzájárultak idén a magyar építőipar növekedéséhez. Az építőipar pedig hozzájárult ahhoz, hogy a második negyedévben növekedjen Magyarország bruttó hazai terméke. A Központi Statisztikai Hivatal gyors tájékoztatójában azt írja, 0,5%-kal nőtt a GDP az egy évvel korábbihoz képest, első negyedévhez viszonyítva pedig 1%-os a növekedés. Éves összehasonlításban legutóbb 2011 végén nőtt a negyedéves GDP Magyarországon, ezt mutatjuk a grafikonon. Az elmúlt másfél évben ilyenre nem volt példa, de még idén év elején sem. A KSH szerint az építőipar mellett főleg a mezőgazdaság növelte a bruttó hazai terméket. Az egyik elemzőközpontnál azt mondják, fontos, hogy ahogy ők fogalmaznak, vége a gazdasági mélyrepülésnek, és szűk másfél év után újra elindult a növekedés.
A gazdaság mélyrepülése véget ért, és talán egy tartósabb növekedési pályára tudtunk kerülni. A részleteket nem ismerjük még, de valószínűleg a mezőgazdaság tavalyinál jobb teljesítménye, az építőipar, az iparon belül az autóipar, valamint valószínűleg a kiskereskedelmi eladások élénkülése is hozzájárulhatott már ahhoz, hogy a gazdaság növekedjen.
Elemzők azt prognosztizálják, hogy a gazdasági növekedés tovább erősödhet az év második felében is.
Várhatóan ugye a pozitív növekedés az a harmadik és a negyedik negyedévben is meg lesz. 2014-re általában mindenki optimistább, egyrészt az európai helyzet is rendeződik, ezáltal ugye a magyar export kilátása is jobbak. Emellett valószínűleg tűnik, ugye, hogy azok a gépipari beruházások, amik az elmúlt időszakban megjelentek, azok egyre inkább megjelennek majd a termelésben.
Optimizmusra adnak okot a héten megjelent európai GDP adatok is. Ezek szerint például a német gazdaság, amely a legfontosabb partnere Magyarországnak, a vártnál gyorsabban növekedett.
A KDNP szerint a magyar gazdaság megbecsülendő emelkedésbe fordult, ez pedig a kormány és a hazai cégek munkájának eredménye. A Fidesz szerint Magyarország jó úton jár, amióta szakított a Gyurcsány-Bajnai Szövetség szélsőséges gazdaságpolitikájával. Mint fogalmaznak, mára az ország pénzügyileg talpra állt, az utolsó fillérig megszabadult a baloldal által felvett IMF hiteltől, 9 év után kiszabadult a túlzott deficit eljárás alól. Hozzátették, az államadóság csökkenő pályára állt, és 40 éve nem volt ilyen tartósan alacsony az infláció, mint most. Mai ülésén folytatja az újabb devizahiteles mentőprogram tárgyalását a kormány. A nemzetgazdasági miniszter augusztus elején a bankszövetséggel való egyeztetés után azt mondta, a kabinetnek legkésőbb szeptember 30-áig döntenie kell a devizahitelek kivezetéséről. Varga Mihály akkor a megoldások között említette a devizahitelek forintosítását, valamint a kamatszintek, illetve a deviza árfolyam fixálását. Várhatóan ma tárgyalja a kormány azt az akciótervet is, amellyel azt előznék meg, hogy az ország uniós forrásokat veszítsen a 2007-2013-as költségvetési ciklusban. Lázár János, aki kormánybiztosként vezeti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, hétfőn jelezte, hogy az Európai Unió a költségvetési időszak 15 magyar operatív programjából 13-at egyelőre nem finanszíroz. Az MSZP szerint a kormány bő 3 éve semmit nem tett a bajba jutott devizahitelesek megsegítéséért. Az ellenzéki párt azonnali megoldást sürget. Szanyi Tibor közleményében úgy fogalmaz, pártja régóta javasolja, hogy Matolcsy György jelenlegi jegybankelnök lengyel mintára kezdeményezzen megbeszéléseket a Svájci Nemzeti Bankkal és az Európai Központi Bankkal. A kormánytól azt is követeli az MSZP, hogy azonnal indítson el egy szociális bérlakás programot, amely élhető környezetet biztosít a bajba jutottaknak. A kormány intézkedései nélkül már családok tízezrei veszítették volna el otthonukat a Gyurcsány-Bajnai bankár kormány miatt, amely eladósította és devizahitelbe hajszolta őket, reagált a Fidesz. Közleményükben úgy fogalmaznak, a magyar családok drámai eladósodása a bukott baloldal alkalmatlanságának az ára, a szélsőséges és veszélyes gazdaságpolitikájának következménye. A kormánypárt emlékeztetett arra is, hogy a devizahitelesek érdekében tett kormányzati intézkedések eddig több mint 500 000 bajba jutott családon segítettek. A Híradónak megszólalt az egyik olyan család, aki feljelentést tett a Miskolci Kórház koraszülött osztályán történt halálesetekkel kapcsolatban. Ők azért fordultak a rendőrséghez, hogy megtudják, miért vesztette életét a kisbabájuk. Az ügyben a Nemzeti Nyomozóiroda is vizsgálódik. Tegnap az egészségügyi államtitkár azt mondta, 4 koraszülött csecsemő halálának okát már tudják, de összefüggést egyelőre nem találtak közöttük.
Erre abszolút nem számítottunk, főleg azok után, hogy miután megszületett és átvitték a koraszülött osztályra, az első 2 hétben nagyon jó állapotban volt.
Bem Judit kisfia Ádám alig 1 hónapos korában hunyt el. Édesanyja a Híradónknak azt mondta, kisfia 7 hónapra kissúlya született, de gyarapodott. 2 hetes korában került az intenzív koraszülött osztályra, ahol 14 napot töltött, majd átszállították a csecsemő osztályra. Úgy tudja azért, mert az intenzív koraszülött osztályon fertőzés lépett fel. A kisfiú édesapja a Híradónak azt mondta, a mai napig nem tudják, mi okozta gyermekük halálát.
Ezt nem tudom, hogy lehet feldolgozni, nem is lehet feldolgozni. És pláne most, hogy próbáljuk az igazat. Én nem mondtam, hogy nem is felelős keresek én, csak hogy mondtam a doktornak is, az igazat akarom megtudni, azt, hogy miben mondja rájlám.
Az intézmény múlt csütörtökön, a 3. haláleset után értesítette a kormányhivatalt, és elővigyázatosság intézkedéseket is tettek. Orbán Viktor miniszterelnök pedig hétfőn rendkívüli vizsgálatot rendelt el. Az egészségügyi államtitkár még aznap este felkereste a kórházat.
Az osztály bezárása nem volt indokolt.
Szócska Miklós azt mondta, kivizsgálják, mi okozta a haláleseteket. Annak is ki kell derülnie, van-e összefüggés az egyes esetek között. Az elhunyt csecsemőktől vett mintákat még most is laboratóriumban vizsgálják. Ezt már kedden mondta az egészségügyi államtitkár. Szócska Miklós hozzátette, eddig 4 újszülött halálának tudják az okát, azok azonban egymástól függetlenek.
Eddig összefüggés nem volt, és a járványügyi intézkedések kiterjednek arra, hogy együtt mozognak a csecsemők, együtt különítik el őket, kikivel találkozott, melyik ápoló, melyik orvos, melyik csecsemővel találkozott. Tehát mindezeket a részleteket aprólékosan vizsgáljuk az esetleges fertőzés terjedésének a megállapítása érdekében.
A koraszülött intenzív osztályokra szigorú előírások vonatkoznak. Ezt már a Kórházszövetség elnöke mondta. Verkei György szerint egy koraszülöttre a legegyszerűbb baktérium is halálos veszélyt jelenthet. De nem biztos, hogy Miskolcon fertőzés történt, akár véletlen egybeesésről is lehet szó.
Lehetséges, hogy egyszerűen csak az esetek halmozódásáról van most is szó, ez azért is lehet, mert Miskolcon nagyon nagy a koraszülési arány, 11% körüli az országban az egyik legmagasabb, és nagyon sok a születésszám.
A vizsgálatnak várhatóan 2 héten belül lesz eredménye. A kormány az esetek miatt az ügyészségen is bejelentést tesz. Közben a Nemzeti Nyomozóiroda már vizsgálatot indított. Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt nyomoznak.
Az egyiptomi rendőrség megkezdte az iszlamista tüntetők sátortáborainak felszámolását Kairóban. Egyelőre nem tudni pontosan, hogy hány halottja van az akciónak. Egyes hírügynökségek 30, mások 100 áldozatról beszélnek. Kairóban 2 tábor ellen indult támadás, úgy tudni a biztonsági erők a kisebbet már fel is számolták. A sztrájkolók a hadsereg által megbuktatott Mohamed Morsi volt elnök mellett tüntettek.
Kairóban 10000-ek tüntettek, amikor hajnalban a rendőrség nagy erőkkel vonult fel, hogy felszámolják a táborokat. Először katonai járművekkel és földgépekkel lezárták azokat az utcákat, amelyek a tüntetések helyszínére vezetnek, majd buldózerekkel bontani kezdték a tiltakozók sátrait. A belügyminiszter közleményben tudatta, hogy a rendőrség csak az elengedhetetlenül szükséges lépéseket teszi meg. A tüntetők rátámadtak a rendőrökre. Kövekkel, üvegekkel dobálták őket. Több helyen homokból és téglákból barikádokat emeltek. A rendőrök könyvgázt és gumilövedékeket vetettek be. A tüntetések helyszínein több helyen lángok csaptak fel. A táborok felett sűrű füst gomolyog. A biztonsági erők folyamatosan helikopterekkel köröznek. A muzulmán testvériség, iszlamista mozgalom felszólította az embereket, hogy aki csak tud, autóval jöjjön a táborokhoz, hogy a sebesülteket elszállítsák. Mint mondták, a rendőrség valóságos mészárlást hajtott végre. A kórházak rövid időn belül megteltek sebesültekkel. A muzulmán testvériség hívei július 3-a óta tiltakoznak amiatt, hogy a hadsereg leváltotta Mohamed Mursi volt elnököt. A tüntetők két téren, Kairó nyugati, illetve keleti felében táboroztak le, és azt mondták, addig nem tágítanak, amíg Mursit nem helyezik vissza a hatalomba. Az egyiptomi kormány egy hete fenyegetőzik azzal, hogy erőszakkal vet véget az iszlamisták ülősztrájkjának. Mint fogalmaztak, a tüntetés nemzetbiztonsági fenyegetést jelent.
Villamos megállóba hajtott egy autós reggel Budapesten az Örs-vezér terén. Egy nő meghalt, 5 embert kórházba szállítottak. Közülük 2 súlyosan, 3 könnyebben sérültek meg. Az autós a Fehér út irányából érkezett, a sofőr a kereszteződés közepén elveszítette az uralmát a kocsi felett, és egy korlátot átszakítva a 3-as villamos megállójába csapódott. Vizsgálják, hogy mi okozta a balesetet. Együtt az ország szlogennel rendezik meg az augusztus 20-ai ünnepségeket, és idén a Balaton is bekapcsolódik a rendezvényekbe. A programokat szervező közigazgatási és igazságügyi minisztérium államtitkára elmondta, számos tóparti városban színes családi programokkal, koncertekkel és tűzijátékkal emlékeznek az államalapításra. A programokra több 100 000 vendéget várnak határon innen és túl.
Figyelembe vettük a balatoni tűzijáték helyszínek kialakításánál, hogy hol vannak jelentősebb fesztiválközpontok. Így most először önöknek bejelenthetjük, hogy Budapesten 4 helyszínről, a Balaton vagy a Duna közepéről, 3 Muszájról, illetve a Lánchídról lesznek a kilövési pontok, a Balatonon pedig 6 különböző helyszínről történik meg 21 órakor a tűzijáték kivitelezése.
Újraindul a borvacsora, a közmédia gasztronómiai műsora az M1-en. Az idei széria megújult formában új műsorvezetővel jelentkezik. A 8 részes sorozatban a magyarországi borrégiókat járja végig a stáb.
Új helyszínről, ebből a budai étteremből jelentkezik ezen túl a borvacsora. Több változás is van az új szériában.
Most nem egyesével megy majd végig a műsor a 22 borvidéken, hiszen ezt a vaj már megtették, hanem 6 nagy tájegység, illetve Tokaj 2 adásban is megjelenik majd.
A Tokaj borrégió egyet jelent.
Így a 8 részes sorozatban mind a 7 borrégióba elkalauzolják majd a nézőket.
Imádok játszani.
A műsorban esténként 3 vendéget invitálnak vacsorával és borozással egybekötött baráti beszélgetésre. Neves borászok és népszerű emberek, köztük színészek, sportolók és zenészek ülnek egy asztalhoz. Az új műsorvezető Kovács Kokó István lesz.
Én azt hiszem, hogy minden olyan komoly borvidéket sikerült, vagy minden olyan egyébként a borával nagy közszeretetnek, közismertségnek örvendő borvidéket sikerült feltérképeznünk, ami most úgy hirtelen belefért ebbe a 8 műsorba.
A magyar tájak és ízek bemutatása a turizmusra és a vendéglátásra is jó hatással lehet.
Sokat beszélünk a bor és gasztronómia kapcsolatáról, ugyanakkor az eredmények még nem annyira kielégítőek, mint amire szeretnénk, tehát mindenképpen előrelépést szeretnénk elérni ezzel a műsorfolyammal is.
A megújult borvacsora augusztus 17-től szombat esténként lesz látható az M1 műsorán.
Alig lehet a Balaton partján és Budapesten kiadószobát találni az augusztus 20-ai hosszú hétvégére. A panzióktól kezdve a 4 csillagos szállodákig szinte mindenhol telt ház van már most. A vendégforgalom eddig is kedvező volt. Az első fél évben és a nyári szezonban 8-10%-kal többen töltöttek 2 vagy 3 éjszakát szálláshelyeken. Ez augusztusban várhatóan nőni fog.
Hát, ha most 4 emeletes lett volna a panzió, akkor azt is ki lehetett volna adni.
Ebben a siófoki panzióban a vendégek szinte egymásnak adják a kilincset. Napok óta rengetegen hívják őket, hogy van-e még szabad szobájuk a hétvégére.
Nekünk már 25-éig minden szobánk foglalt, és hát arra számítunk, hogy 25-e után is még jönnek majd foglalások. Én úgy érzem, hogy a 20-a hete plusz még egy hét, amire úgy lehet számítani.
Ebben a budapesti szállodában sem panaszkodnak. Itt júniusban 10, júliusban 7%-kal volt több a foglalás, mint tavaly.
Most már teltház közeli állapotról beszélhetünk a hétvégével kapcsolatban, ezzel a hosszú hétvégével kapcsolatban, de főleg a vendégek Budapestért jönnek, és nem magáért az ünnep miatt.
A budapesti és a víz közeli szálláshelyek is teltházzal számolnak.
Most olyan erős a kereslet, vagy jó az idő, hogy most azt mondják, hogy mindent ki lehet adni a következő, ezen a most követő hétvégén.
Az első fél évben és a nyári szezonban 8-10%-kal többen töltöttek 2 vagy 3 vendégészakát egy-egy szálláshelyen, mint egy évvel korábban. Az előrejelzések szerint augusztusban ez a szám tovább nőhet.
És most vissza a Balatonpartra, Révfülöpről jelentkezik Tóth Tamás. Szervusz Tamás, mivel várjátok holnap a nézőket a balatoni nyárban?
Szervusz Zsuzsi, köszöntöm a híradó nézőket. Nos, holnap is elég széles lesz a paletta, amiről válogatunk, hiszen például az Oscar-díjra jelölt Nagyfüzet című film rendezőjét is ide várjuk, Szász Jánosról van szó. De neves sportolóink is megjelennek, méghozzá több területről képviseltetve, hiszen itt lesz velünk Szilágyi Áron, aki olimpiai bajnok vívó, illetve a vízilabdázók, a világbajnok vízilabdázók közül ketten, Gergely István és Nagy Viktor is ide eljön hozzánk Révfülöpre. Egy Balatonról szóló könyvről faggatjuk Bornai Tibort, illetve színművész házaspár Szalai Kriszta és Cserna Antal is itt lesz velünk holnap a balatoni nyárban. A zenei hangulatról pedig a Strokes és a 4-4 Dance gondoskodik, mi pedig Diósi Klárival a vidámságról, a jó hangulatú műsorról, és holnap már igazi balatoni nyárról is gondoskodunk, tehát kedves nézők, holnap 4:10-kor várjuk Önöket ismét ide a képernyők elé, és természetesen Révfülöpre, aki esetleg ide ellátogatna hozzánk.
Tamás, köszönjük! És most sport, majd időjárás jelentés következik. Híradóval legközelebb 16 óra 40 perckor jelentkezünk. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket! Tegnap délután egy hideg front ért el bennünket, aminek a felhőzete az Alpok térségében átmenetileg megvastagodott, és maga a front is lelassult, szaknyelven szólva hullámot vetett. Ezért az országnak egy jelentős részén most felhős, viszonylag hűvös az idő az elmúlt napokhoz képest. Délután is előfordul szórványosan eső, elsősorban nyugaton, délnyugaton, északon csak kevéssel 20 fok fölé, délkeleten olyan 27-28 fokig emelkedik a hőmérséket, és az északi szél is megerősödik. Éjszaka északon már kiderül az ég, másutt még szórványosan előfordul eső, zápor. Aztán holnap napközben a nap második felére mindenütt napos időig érkezik gomoly felhőkkel, számottevő zápor, illetve kisebb eső már csak a keleti megyékben alakulhat ki. Mérsékelten meleg időre számíthatunk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!